Szeretettel köszöntünk ismét mindenkit. A mai előadásunk témája, hogy a programon is láthattuk, a hiteles keresztény ember, ahogyan a Biblia bemutatja. Feltehetnénk a kérdést, hogy miért időszerű, és miért szükséges erről beszélnünk. Az előző alkalmakon azokat az igéket vettük sorra, amelyek Krisztus megjelenése előtt az emberi történelem úgynevezett végidejében a kereszténység ellangyosodásáról, eltorzulásáról szólnak. Szomorú igék, de szembe kell néznünk velük. És ezen a háttéren idéztük azt a két igét, amely azért kicsit felderíti a képet, mert arról szól, hogy a hiteles kereszténység még egyszer meg fog elevenedni az emberi történelem végén, Jézus visszajövetele előtt. Ugye az egyik ige, amit idéztünk, ez Jézus szava, aki ezt mondta, és Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész földön bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. A másik ige pedig Jelenések könyvében, a 14. fejezetben így hangzik, és Isten angyalát látja, természetesen ez jelkép, aki minden ágazatnak és nyelvnek és népnek az örökké való evangéliumot hirdeti. De azt mondtuk, hogy itt is ez a két kifejezés, hogy az örökké való evangélium hirdettetik, meg Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik, ezek a nyomatékos, speciális kifejezések arra utalnak, hogy más elferdült, elhomályosult evangélium is, kereszténység is létezik. És ezen a háttéren a hitelesnek, az eredetinek kell megszólalni, az örökké való evangéliumnak, Isten országának ez az evangélium, amit Jézus tanított, amit Jézus képviselt. És azt hiszem nagyon kézenfekvő, hogyha a hiteles kereszténység megfogyatkozik a Jézus eljövetele előtt, akkor a hiteles keresztény fogalma is elhomályosul. Ugye ez szorosan összefügg egymással. Hol beszél a Biblia arról, hogy hiteles keresztény embereket sem könnyű találni a Jézus eljövetele előtti világban? Hát említeném mindjárt a Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezetét. Ott az első vers ugye így kezdődik, azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. És a 4. verse emberekről beszél, emberek tömegeiről, akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Tehát ez a profétikus ige, amit Pál apostol közvetít, azt mondja, hogy találkozunk ugyan kereszténységgel, és a kegyesség látszatát akár tömegeknél láthatjuk, ez az ige is arról beszél, hogy tömegesen felveszik emberek a kegyesség látszatát, de már sokkal nehezebb olyan keresztényeket találni, akikben ennek az ereje mutatkozik meg. Milyen erőről van szó? Jellemformáló erőről. Emberi gondolkodásmódot és magatartást átalakító erőről. Ugye milyen nagyon pontos ez a kifejezés, hogy megvan a kegyesség látszata, de annak az erejét nem találjuk. Aztán Jézus egy másik igéjét idézném, ez Máté evangélium a 24. fejezetének a 12. verse, amikor Jézus ugyancsak az ő eljövetele előtti világot jellemezve ezt mondta, és mivel a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Mit lehet ebből érteni? A szeretet azokban hidegülhet meg, akikben volt. Tehát azt mondja, hogy a korszellemnek a hatására, mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a kereszténységre is úgy hat, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Tehát azt a valódi keresztény szeretetet nehéz megtalálni és látni. Ugye megint csak a Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezete juthat eszünk be az előbb is idézett ige szakasz, ahol azt is mondja, hogy az utolsó időben azért állnak be nehéz idők, mert lesznek az emberek magukat szeretők. Hát ha ez a korszellem, hogy az ember önmagát szereti. Nézzük meg, hogy a mi világunk milyen féktelenül individualista. Az én szempontjaim, az én érdekem. És amikor az emberek magukat szeretők, akkor a szeretet egymás iránt, a valódi szeretet, az szükségszerűen megfogyatkozik. Tehát így jellemzi a Biblia azt, hogy nem könnyű hiteles keresztényt találni ebben az időszakban. Még Jézus igéjét is idézhetem, ez Lukács evangélium a 18. fejezet 8. verse, amikor Jézus fájdalmasan felsóhajtott, és ezzel egy proféciát is mondott, Avagy az embernek fia, amikor eljön, talál-e hitet a földön? Vagyis igazi hitet. Na most már ehhez csak hozzá kell kapcsolni egy bibliai igét, ami az Ószövetségben is megvan, meg az Újszövetségben is, amely így hangzik, az igaz ember pedig hitből él. Ezt úgy is lehet fogalmazni, hogy valódi hit nélkül igaz embert se találunk. Tehát mert csak az képes az embert igazzá tenni. Ezáltal nyilatkozik meg olyan erő, amely igazzá formálja az embert. Tehát ha Jézus fájdalmasan felsóhajtott, avagy az ember fia, amikor eljön, talál-e hitet a földön, akkor ezt úgy is lehet mondani, található-e igaz ember a földön. Mert az egyik a másikkal szorosan összefügg. És miért tragédia ez? Miért tragédia ez az egész emberiség számára? Ugye Jézus a híres hegyi beszédében ilyen kijelentéseket tett, ezt mondta tanítványainak, ti vagytok a világ világossága. Sokszor tapasztalom, hogy ezt emberek félreértik, még meggyőződéses keresztények is. Úgy gondolják, hogy a keresztény tanítás a világ világossága. Mert hát azok olyan tiszta, nemes, szent elvek. De jól figyeljük csak meg, hogy Jézus mit mondott? Azt mondta, ti, az én tanítványaim, ti vagytok a világ világossága. Tehát, ha nincsenek igazi tanítványok, ha nincsen hiteles kereszténység, akkor mondhatnánk azt, hogy a lelki-szellemi napja a világnak kialszik. Mert ahogyan a fizikai értelemben a nap a világnak a világossága, és nincsen világosság a nap nélkül, hogyha egyszer igaz az, hogy Jézus azt mondta, azok az igaz emberek, az a világ világossága, akkor nagy a besötétülés. Akkor ez az iránymutató fény, ez a világosság nem látható. A másik hasonlata Jézusnak ez volt ugyancsak a hegyi beszédben, ti vagytok a föld sója. Ugye erről az igéről megint csak gyakran csupán a megtartó erő jut eszünkbe, mert minden tudjuk, hogy a só az konzervál. Ez is igaz. Még ha sokasodik a gonoszság, vagy terjed is a bűn, de van egy néhány hitelesen igaz ember, az olyan, mint a só, mint a megtartó erő. De a sónak az ízét emlegette főleg Jézus. Ugye aztán, amikor arról beszélt, hogyha a só megízetlenül, mivel sózzák meg. Hát ezzel arra utalt, hogy az átvitt értelemben vett só, a hiteles kereszténység az bizony meg tud ízetlenülni. Az bizony el tud lankadni, el tud halványulni. És ez megint egy olyan szép hasonlat, azt mondja, ha van hiteles kereszténység, ez jó ízt ad a maga környezetében. Hát megkérdezem, tényleg, ahol van egy olyan igaz, hiteles keresztény ember, nem ad jó ízt az egész környezetének? De ha nincs, akkor ez egy olyan sótlan, íztelen emberi közösség, ahol itt nagyon hiányzik az igaz embernek a mintája, az igaz embernek a megtestesülése, az igaz embernek a példaadása. Tehát a Biblia meggyőz minket egyértelműen, és nagyon sok oldalról arról, hogy mi az emberi történelem úgynevezett végidejében, ha Jézus visszajövetel előtti időben élünk, és bizony ezekre a dolgokra mind ráismerünk. És ezért beszélünk ma arról, hogy a Biblia szerint milyen a hiteles keresztény ember. Rögtön szeretném mondani azt, hogy nem azért beszélünk róla, hogy aztán most egy buzdítás következzék, hogy akkor éljünk így, vagy legalábbis igyekezzünk így élni, mert hiszen éppen az előbb idéztük az igét, hogy az igaz ember pedig hitből él, tehát ezt nem lehet elérni emberi igyekezettel, amiről továbbiakban szó lesz. De minden esetre igen nagy áldásunkra van, hogy lássuk azt, hogy mi az eszmény, mi a cél, milyen az az igazi Krisztus tanítvány, milyen az a hiteles keresztény ember. Hát egyrészt azért is, hogy a hamis kereszténység meg ne tévesszen, mert lehet, hogy valahol látunk jeleket, csodákat, lehet, hogy hallunk máshol nagyon szép és logikus elméleteket, de hol van a hiteles kereszténység, a hiteles tanítványság? Tehát, hogy így mondjam, ez ilyen mércének, ilyen összehasonlításnak is jó, hogy mikor keressük a hiteleset. De azon kívül azért is, hogy előttünk is ott legyen ez az eszmény. És tudja az ember, hogy önerőből ugyan soha nem tudom elérni, de hitáltal elérhető. És remélem, hogy mire a végére jutunk az áttekintésnek, mindenki olyan kívánatosnak fogja látni a hiteles keresztény ember bibliai bemutatását, hogy fölébred bennünk a szomjúság, élő hitet kell szereznünk, hogy annak az ereje tudjon ilyenné formálni, amilyennek a Biblia a hiteles keresztényt bemutatja. Hát egy jó néhány tulajdonságot se szeretnék felsorolni, valamennyit a Biblia alapján. Elsőként talán azt említeném, hogy a hit, ez a legelemibb, ez a legalapvetőbb, hogy a hiteles keresztény ember az lelkiismeretes és fedhetetlenül becsületes. De nehogy valaki félreértse, és azt gondolja, hogy azt jelenti, hogy a világért se lopna. Mondjuk ezt is, de ez csak egy kis része. Mit jelent az, hogy valaki lelkiismeretes és fedhetetlenül becsületes? Az azt jelenti, hogy például ígérettartó. Az azt jelenti, hogy megbízható. Az azt jelenti, hogy mindenben egyenes, fedhetetlenül becsületes, egyenes. Az azt jelenti, hogy ez ilyen keresztény ember soha nem beszél valakinek a háta mögött. Ez azt jelenti, hogy ha valakivel valami problémája van, akkor lehiggadva és szemébe nézve, tisztességgel, becsülettel, jó akarattal, de igazmondóan megmondja a szemébe. Ez azt jelenti, hogy egy keresztény semmiféle ilyen csavaros dologba bele nem megy. Ugye sokszor elgondolkozom rajta, hogy a mi mai nyelvünkben hány kifejezés van, ami érzékelteti azt, hogy mennyire kiveszett a fedhetetlen becsületesség vagy az egyenesség. Mondjak egy párat. Például ugye az ilyen köznapi beszédben mondják azt, hogy na ebben is van egy csavar, na abban is van egy csavar. Ugye, mert az emberek mindig valahol elcsavarják a helyeset, az egyenest. Vagy a beszédről mondják azt, hogy na ez is egy csúsztatás. Ugye? Vagy azt mondják, hogy na ez is csak egy sóder. Ugye, hogy ilyen nagyon mindennapi kifejezéseket idézek. Ez mutatja mind azt, ez a sokféle kifejezés, hogy kifejezéseket kellett rá találni arra, ami van, hogy a fedhetetlen becsületesség, az egyenesség az kiveszőben van. A Biblia pedig milyen sokszor beszél arról, hogy egyenes lelkűek. Van egy ige, ez Prédikátor könyve 7. fejezetének a 29. verse, ez így hangzik. Teremtette Isten az embert, mi Bibliánk így mondja, igaznak, az eredeti szövegben úgy van egyenesnek, ők pedig kerestek sok kigondolást. Nekem nagyon tetszik ez a szemléletes bibliai szó, hogy egyenes, meg egyenes lelkű. Tehát ez kifejezi azt, hogy fedhetetlenül becsületes, lelkiismeretes, mindenben egyenes, őszinte, nincsenek hátsó gondolatai, őszintén képviseli azt, amit belül gondol, semmiféle csavar, semmiféle csúsztatás sem a gondolkodásában, sem a viselkedésében nincs. Ez az első és a legelemibb. Rögtön szeretném folytatni azzal, hogy a beszéde is igen, a beszéde is ennek megfelelő. Ezt külön ki kell emelnünk, mert Jézus így mondta ezt földi életében, ezt Máté evangélium a 12. fejezetében találjuk. A te beszédedből ismertetsz igaznak, és a te beszédedből ismertetsz hamisnak. Ugye nagyon súlyos mondat ez. És azt is mondta Jézus, hogy miért, mert azt mondta, a szívnek teljességéből szól a száj. Vagyis ezzel azt fejezte ki, hogy senki se tudja egészen visszatartani a száján a belső tartalmait. És ezzel ugye Jézus arra intett, hogy saját magad előtt is a beszédedből ismertesz igaznak és hamisnak, és nehogy lerázd magadról, mikor tetten éred magad, hogy helytelenül szóltál, hogy ó, hát ez csak beszéd, azért én nem így gondolom, vagy így soha meg nem tenném, hanem a szívnek teljességéből szól a száj, és ha az ember ki tud mondani olyat, ami nem tiszta, ami helytelen, ami igaztalan, akkor ez azt jelenti, hogy belül a tartalmakban nincs minden rendben. Saját magunknak is árulkodik. A beszédetből ismertesz igaznak, a beszédetből ismertesz hamisnak. Van itt Magyarország egyik területén, Veszprém megyében, van egy ilyen mondás, és én úgy gondolom, ez igen-igen megtisztelő, ha valakiről ezt mondják. Így hangzik, egyetlen eldobni való szava sincs. De se feleslegesen nem beszél, se igaztalanul nem beszél. A beszédnek a tisztasága, a mértéktartása, a hiteles kereszténység egyik legfontosabb ismertetőjele. Jézus ezt is mondta, ezt megint a hegyi beszédéből idézem, Máté evangélium a 5. fejezetének a 37. verse, így hangzik. A ti beszédetek legyen igen, igen, és nem, nem, és ami ezen felül van, az a gonosztól van. Mi van ezen felül? Ami a kettőnek a keverése. Ugye ismerünk olyat, mikor valaki úgy nyilatkozik meg, hogy igenis, nem is. És mi van emögött? Nagyon sokszor az erkölcsi bátorság hiánya. És ezzel kapcsolatban, hogy Jézus ezt mondta, hogy beszédetek legyen igen, igen, és nem, nem. Külön szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy Jézus nem csak azt mondta, hogy igen, igen. Mert ma a korunknak az eszményképe a kompromisszum képes ember. A mindenhez alkalmazkodó ember. A mindennel kiegyezni tudó ember. A rugalmas ember. És nagyon sokan úgy gondolják, hogy az a jó keresztény, aki mindenre csak igen-igent mond, mindenhova be tud illeszkedni, mindent el tud fogadni, minden jól van neki. Nem. Mivel ezen a világon a jó és a gonosz küzdelme zajlik egyhuzamban, a Jézus így jellemezte, hogy az igaz keresztény nem csak igen-igent mond, hanem nemet is. Határozott nemet is tud mondani. És itt a beszéd fedhetetlenségével, a beszéd tisztaságával kapcsolatban még egyszer szeretnék visszatérni az erkölcsi bátorság kérdésére. Én az életben nagyon sokszor megfigyeltem, hogy még ha emberek úgy a lelkük mélyén igazság szeretőek is, kényelem szeretetből, vagy erkölcsi bátorság hiányából nem mondják ki. Például van egy emberi közösség, és ott mondjuk vitatnak valamit, valamilyen helyzetet, és vannak, akik a lelkük mélyén úgy gondolják, hogy úgy helyes, ahogy XY mondta. Aztán, amikor az egész alkalom véget ér, ott nem szólnak egy szót se, és akkor oda mennek hozzá, szerintem igazad van. Én azért egyetértettem veled. De ott, amikor egy közösségben fel kellett volna állni, és azt mondani, hogy igen, igen, ez az igen, azt nem tette meg. És ugyanígy van a nemmel. Sokszor van valami, mondjuk megint csak képzeljünk egy kisebb vagy nagyobb emberi közösség, ez zajlik valami, és ott nyilvánvaló, hogy valami helytelen. És lehet, hogy egy valaki ezt kimondja, aztán az összes többi néma csöndben van, aztán a végén megveregetik a vállát neki is, és azt mondják, jó, hogy fölemelted a szavadat, úgy van, ahogy mondtad. De ott, amikor sorsdöntő lett volna, egyetlenet sem állt föl, és egyet sem mondta ki. Tehát nagyon jól jegyezzük meg, hogy nagyon sokat tartalmaz, amikor Jézus azt mondta, hogy beszédetek legyen igen, igen, nem, nem, és ami ezen felül van, az a gonosztól van. És ami ezen felül van, vagy ezen kívül van, az lehet a kettőnek a keverése, de lehet az igennek az elhallgatása, vagy a nemnek az elhallgatása is. Ugye az ember sokszor nagyon gyáva, önző, kényelem szerető, vagy az erkölcsi bátorság hiánya akadályozza azt, hogy kimondja az igent, vagy kimondja a nemet, vállalja az igent, vagy vállalja a nemet. Tehát ez is hozzátartozik a hiteles kereszténységhez, a fedhetetlen becsületességhez, az egyenességhez. És aztán folytassuk. A hiteles keresztény embernek egy harmadik magatartása a békeszeretet. Vigyázat, nem ellentét a kettő. A hiteles keresztény ez kimondja a határozott igent, kimondja a határozott nemet, van bátorsága, erkölcsi bátorsága fölállni az egyik mellett, a másik mellett. Nyíltan és határozottan vállalja ezeket, de ugyanakkor elmondhatjuk azt, hogy emellett békeszerető. Soha nem viszi bele ebbe a személyes indulatait. Soha nem visz ebbe nyerseséget, gorombaságot, odamondást, iróniát. Tehát semmiféle személyes indulattal nem fűszerezi azt, ahogyan ő aki képviseli az igazat, vagy ahogyan vallja a helytelent. És ez egy nagyon lényeges tulajdonság. Hadd idézek bibliai igéket. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetében ezt olvassuk. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, aminélkül senki sem látja meg az Urat. Mindenki irányában, ebben az is benne van, hogy minden helyzetben a békességet és a szentséget, és milyen komoly szó, mert ennélkül senki sem látja meg az Urat. Vagy idézem Jakab apostol levele 3. fejezetéből, így mondja, a felülről jövő bölcsesség pedig először is békeszerető. mondjuk ki, a hiteles keresztény békeszerető. Személyes indulataival sohasem kavarja meg a vizet maga körül. Mert ő békeszerető. Neki olyan idegen a békétlenség, a viszálynak a légköre, hogy abban nem is tudom, milyen hasonlatot használjak, hogy hogy érzi magát. Az neki egy teljesen idegen klíma. Ő ilyet nem gerjeszt, és az ilyen légkörben szinte meghalna. Mert ő békeszerető. Mert a perlekedés, mert az odamondogatás, mert az indulatos háború egymással, ez neki egy tökéletesen idegen dolog. Ez nem fér össze vele. Vagy idézek egy harmadik igét. A Filippi levél 4. fejezetében ezt mondja Pál apostol: a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt az Úr közel. Hát most felteszek egy kérdést. Hány hiteles keresztényt ismerünk a környezetünkben erről? Ez abszolút békeszerető. Ezt nem lehet kihozni a sodrából. Ez sohasem nyilatkozik meg indulatosan. Ez sohasem gyalogol bele a másikba. Sohasem szúrja meg egy gúnyos megjegyzéssel sem. Békeszerető. Nem kavarja föl maga között a hangulatot. Nem teremt feszült hangulatot. Nem teremt maga körül viszályos légkört. Sohasem. Hány keresztényt ismerünk, akinek a szelíd lelkűsége minden ember előtt ismert? Messziről. Minden ember előtt ismert a szelíd lelkűsége. Na hát ilyen a hiteles keresztény ember. Ez ugyanúgy hozzá tartozik, mint a fedhetetlen becsületesség, és a becsületes igen, és a becsületes nem. A becsületes szókimondás, a bátor képviselése annak, amit helyesnek tart. És akkor lépjünk tovább. Mi jellemzi még a hiteles keresztényt? A hiteles keresztényt jellemzi az, hogy élet eleme és élet elve a szolgálatkészség. A másokért való szolgálat. Tehát nem, hogy úgy van, hogy nehezen indul, hogyha valami szolgálatot kell tenni, kisebb vagy nagyobb szívességet, vagy szolgálatot, vagy segítséget nyújtani, hanem az ilyen keresztény, az csupa szem, csupa fül, annak ez élet eleme és élet elve, ez keresi, hogy ő mások szolgálatára lehessen, és vagy nagyobb segítséget, vagy akár csak kisebb szívességet is nyújtson másoknak. Erről messziről megismerhető. Szeretnék a Római Levél 14. fejezetéből idézni egy igét, a 14. fejezet 7. verse. Így írta le Pál apostol az ős keresztény korban, így jellemezte a keresztény szemléletet és magatartást. A Római Levél 14. fejezetének a 7. verse így hangzik. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Szeretném megkérdezni, melyik keresztény közösség az, vagy melyik keresztény gyülekezet az, amelyik így egy kollektív vallomásként ezt elmerné mondani. Közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Ez azt jelenti, hogy egy hiteles kereszténynek nem az az élet szemlélete egyszerűen, hogy én igyekszem magam becsületes lenni, én igyekszem gondoskodni magamról, a családomról, nem bántani senkit, és így leéldegélni az életemet. Ez még nem hiteles kereszténység. A hiteles keresztény az nézi ezt a szenvedő világot, látja, hogy ez egy rettenetes kórház ez a világ, itt tele van testi, lelki betegekkel, tele van elveszett emberekkel, tele van bűneiben megkötözött emberekkel, tele van vigasztalásra és részvétre váró emberekkel, tele van segítségre szoruló emberekkel, és egy hiteles keresztény embernek az az életeleme, csupa figyelmesség, mintha elől hátul szeme lenne. Éppen úgy megbecsüli a kicsi szívesség alkalmait, mint a komoly és nagysúlyú segítségnyújtást, mindegyikre azonnal készséges. Ez a hiteles keresztény embernek egy alapvető jellemtulajdonsága, nem él önmagának. Ez egyáltalán nem ez a gondolkodás a közepe, hanem neki ez létszükséglet, hogy ő tegyen, ő ennek a szenvedő emberiségnek, ennek az elveszett emberiség szövetének a része, és ő itt Istennel együtt fáradozik. Azon, hogy embereknek segítsen és embereket mentsen. És a hiteles keresztény embernek még további tulajdonsága is van. Mindenkor derűs és vidám. Nem tudom, gondoljuk, hogy ez keresztény emberhez hozzátartozik? Sokan épp az ellenkezőjét gondolják, hogy egy kicsit szomorú, egy kicsit komor, éppen tévedés. A mindenkor derűs és vidám. Igazából ez az előbbiekből is következik, mert ha valakinek az az életeleme, hogy másokért való szolgálat, ebben mindig öröm van. Kérem, mindenki gondoljon vissza, kisebb vagy nagyobb dolgot tett másokért, volt benne öröm a saját számára? Majdnem, hogy azt mondtam, nem is attól függ, hogy a másik hálás vagy nem hálás. Már neki eleve jól esett, hogy tehetett valamit. Eleve jól esett, hogy segített. Az az ember, aki mindig tevékeny, akinek mind a két keze van, tele van azzal, hogy másokért szolgálatot végezzen, az az ember szükségszerűen derűs és örömteljes ember. Mert ő sohasincs munkanélkül. És ő mindig tele van azzal, hogy örömteljes szolgálatokat végezzen másokért. És hol találjuk meg a Bibliában azt, hogy ez tényleg a hiteles kereszténység ismertető jele? A Filippi levél 4. fejezetéből idézem megint. Így írja Pál apostol: örüljetek az Úrban, ismét mondom, mindenkor örüljetek. Van Magyarországon egy nagyon, nagyon szép régészeti emlék. Nem tudom, ki mennyit foglalkozott ezzel, vagy olvasott esetleg erről. Ugye Aquincumi Múzeumban, ha elmegy valaki, vagy Pécsre elmegy, ott lehet a korai pannon kereszténységnek bizonyos régészeti emlékeivel találkozni. És ott arra Pécs környékén találtak ásatásoknál egy aranypoharat, és az aranypohárnak az aljába, és a 3. századból való, így állapították meg, és az aranypohár aljára ez volt odaírva: mindenkor örüljetek az Úr nevében. Tehát itt Magyarország területén már a 3. században Pál apostol igéje ismerős volt. A régészek úgy fejtették meg, hogy ezt nász ajándékba adhatták egy keresztény házaspárnak. Szépen alá, oda volt vésve a pohár aljára: mindenkor örüljetek az Úr nevében. Mert ez egy alapvető ismertető jele a kereszténységnek. Nem lehetett kétség, hogy ez korai keresztény emlék, mert ez is olyan jellegzetes vonása a kereszténységnek. És szó szerint idézete is volt a bibliai igének. Vagy egy másik igét is szeretnék olvasni, amiről az a tapasztalatom, hogy nagyon kevés kereszténynek a figyelmét kelti föl. Ez János evangélium a 15. fejezetében található, Jézus búcsúbeszédeiből való. És olvasom János evangélium a 15. fejezetéből, a 11. verset. Ezt mondta Jézus. Tehát a búcsú beszédeiben való, ez súlyt ad neki, amit mint egy hagyatékot bízott a tanítványaira, amit utoljára még nagyon erősen hangsúlyozni akart neki. És itt így hangzik a 11. vers. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Tehát mi volt a Jézus egyik fontos meghagyatkozása? Hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem. Ugye ebből azt is kiolvashatjuk, hogy Jézus maga is mindig derűs volt. Mert a tanítványoknak valamit mondott ez a fogalom, hogy az én örömem. Azt mondta, hogy az én örömem, amit nálam láttatok, az megmaradjon bennetek, az folyamatos legyen, és a ti örömetek beteljék. Tehát ez is a hiteles kereszténység ismertető jele. Sok ilyen üdeszínfoltot ismerünk a környezetünkben, olyan keresztényeket, aki mindig derűs, mindig vidám. Körülöttünk népbetegségé válik a depresszió. Az emberek úgy mondják, mintha valami szép jó dolgot mondanának, hogy jaj, nagyon ki vagyok, nagyon rossz napom van, semmi jó kedvem nincs. Mindent mondanak. És valahol úgy messze világít ebben a környezetben, itt is, ott is egy hiteles keresztény ember, akinek Krisztus öröme van, és ez az öröme mindig ott van benne, és tényleg olyan, mint egy vidító színfolt a környezetében. Hát ezen is igazán feltétlenül van elgondolkozni valunk. És azután a hiteles keresztény embernek még mindig van olyan vonása, ami a legalapvetőbbek közé tartozik, és ide tartozik az, hogy nem különül el a világtól. Ezt Jézus mondta ki, ezt az elvet a főpapi imájában, amikor így fogalmazott, ezért így imádkozott tanítványaiért: nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ez egy nagyon, nagyon komoly dolog, mert ki kell mondanunk azt, hogy ne fessük rózsaszínre azt, ami körülöttünk zajlik, És azt kell mondani, hogy egy valaki, aki a kereszténységet egész komolyan gondolja és éli, annak rengeteg dolog idegen és lelkileg terhes a környezetében. Ugye a Bibliában ilyen igét is találunk, hogy azok a régi igaz emberek úgy éltek a Földön, mint akik idegenek és vándorok a Földön. És a Bibliában azt is olvassuk, hogy egy kereszténynek nem olyan egyszerű a beilleszkedés a környezetébe, mert így fogalmaz Pál apostol a Római Levél 12. fejezet első versében, ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változtatok el a ti elméteknek megújulása által, és megvizsgáljátok, hogy mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. Tehát egy kereszténynek nem könnyű beilleszkedni a világba, és nem is akar problémátlanul beilleszkedni, és nagyon sokszor óriási terhet jelent a teljesen idegen hang, a teljesen idegen stílus, sokszor gyötri a lelkét, sokszor szinte szenvedés sok minden, amit maga körül lát. Akkor miért mondta Jézus azt, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg a gonosztól? Hogy tud egy keresztény mégis a világban maradni? Van egy nagy kulcsszó, és ez a kulcsszó a szeretet. Tudnélik, az emberek iránti szeretet. És ez a szeretet segít, hogy akkor is, ha neki sok minden visszataszító, vagy ellenszenves, vagy idegen, vagy nem egyezik az ő lelkével, de emberek vannak ott. Veszendő emberek, akiket neki megérteni kell, akiket nekik megismerni kell abban a közegben, ahol vannak. És azokhoz az emberekhez utokat kell találnia, hogy segíthessen, hogy a vigasztaló és bátorító evangéliumot közvetíthesse. Tehát azt kell mondanom, hogy egy keresztényt a világban élni a szeretet segít. Nagyon ellentétes az alapelve, mint az övé. De a szeretet az, ami arra készteti őt, hogy a világban éljen, az emberek között éljen, hogy ne zárkózzék el a társaságuktól. És ezt, erről is ismerhetjük meg az igaz keresztény embert. Az igaz keresztény ember az nem úgy jár az emberek között, mint aki nyársat elnyelt. Nem ül ki az arcára valamiféle idegenség, vagy megvetés. Nem. A hiteles keresztény emberben ott van a jó akarat. A hiteles keresztény ember a szeretet segíti, hogy a nagyon ellentétes gondolkodású, viselkedésű, neki terhet jelentő emberek között is ő szíves és szeretetteljes jó akarattal legyen ott. És vigye közéjük a sót, és vigye közéjük a világosságot. Ez is egy nagyon lényeges pont. És aztán még egy ismertető jelét mondanám a hiteles kereszténységnek. Ez pedig azt jelenti, hogy személyválogatás nélküli tisztelet és szeretet minden ember iránt. Nem véletlenül nem csak annyit mondtam, hogy szeretet minden ember iránt, hanem azt mondtam, hogy személyválogatás nélküli tisztelet és szeretet minden ember iránt. És tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy végig a szeretetről beszéltünk eddig is. Ugye Jézus ezt is a búcsú beszédeiben mondta, azt mondta, erről fogja megismerni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. De a szeretet az nem érzelem egyszerűen, hanem amiről idáig beszéltünk, az semmi más, mint a szeretet színképre bontása. Valaki kitalált ezt a nagyon szép hasonlatot, azt mondta, hogy ahogyan a fehér színben minden szín benne van, és a fehér szín színképreire lehet bontani, ugyanúgy a szeretetben minden értékes tulajdonság benne van, minden a szeretet gyakorlati megvalósítása valahol, ez a szeretet színképeire bontása. Mert amiről eddig beszéltünk, az igazságosság, az egyenesség, a fedhetetlen becsületesség, a béke szeretet, és minden további dolog, ami a szolgálatkészség, ez minden, amiről szóltunk, az mind-mind valahol a szeretet egyik színképe. De végül kifejezetten és konkrétan szóljunk arról is, hogy személyválogatás nélküli tisztelet és szeretet minden emberi lény iránt. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy egy keresztény ember számára nincsenek kasztok. Nincsen olyan ember, aki, ugye ez az én jó, kedvelt közegem, ezekkel az emberekkel nekem közösségem van. Aztán mások, akiktől tisztes távolságot tartok sokkal szívesebben, vannak, akiket pedig egyáltalán nem bírok elviselni. Szóval akiket még megtűrni se nagyon tudok a környezetemben. Egy kereszténytől ez idegen. Mert egy keresztény, ha valakiben nagyon értékes dolgokat lát, akkor azért tiszteli. Ha egy másik emberben rettenetes romos állapotban talál, vagy visszataszító állapotban talál, akkor azt keresi benne, ami még az Isten képmása. És akkor ehhez az emberhez azért viszonyul tisztelettel és szeretettel, mert keresi azt a kicsit, ami még emberi, ami értékelhető, és azt mondja, ennél az embernél a legjobban kell ezt bátorítani, mert már csak nem elvisz az igazi embersége. Ehhez azért kell tisztelettel és szeretettel viszonyulni, hogy felébresszük és bátorítsuk benne azt a kis jót, ami még van, vagy azt a kis igazságot, és hogy tudatosítsuk benne, hogy ő is az Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. És az Isten a legnagyobb mélységből is fel tud hozni, és még mindig nem szabad elveszni a benne lévő értékeknek. Egy keresztény ember így gondolkozik, nem ismer személyi válogatást az ember tisztelete és az ember szeretete. Még egyszer elmondom, nem ismer személyi válogatást az ember szeretete és ember tisztelete. És ne vegyük ezt olyan könnyen, mert az ember bizony még a legjobban törekvő hívő keresztény is rajta kapja magát. Ezt az ember nagyon könnyen elcsúszik, hogy nem így van. Olyan kis apróságot említek csak, hogy milyen jól esik az embernek, mikor ezt látja valakinél. Van ott, ahol én lakom, van még egy ilyen, hát még most lakatlan, illetve beépítetlen terület, és azon van két kis vikendház, és gyakran oda jön egy erdélyi cigány család, ugye munkát keresnek itt, és hát szívességből ott laknak. Szorgalmasan dolgoznak, nem lehet rájuk panaszt mondani, de hát az egyik közeli szomszéd, ugye, mert azóta éppen a főiskolánk telke, az, ahova majd épül a főiskola, hát rettenetesen kiakadt, egy darabig nagyon haragudott, és hallottam, amikor egyszer rászólt valamikről, hogy mindjárt hívja a rendőrséget, mert nem tudom, én semmit nem csinált, csak elment ott. És a másik, az pedig egy asszony, a másik szomszéd, és hát jött velük egy kisebb gyerek, és ilyen korai cseresznyéje van. És olyan kis mozdanat engem úgy meghatott, hogy teleszette egy kis vödörrel a cseresznyét, és oda kiakasztotta a kerítésre, és amikor látta, hogy jönnek, akkor szólt, hogy ez a gyereké, ez a korai cseresznye. Nem volt egy hívő ember, de a lelkemnek mégis olyan jól esett, hogy néztem, hogy ebben az emberben nincs személyválogatás. Azt mondja, a gyerek, és hogy fog örülni annak a korai cseresznyének? És hogy az most egy ismeretlen gyerek, azt, hogy most az egy cigány gyerek, oda egy szép kis vödör korai cseresznyét szívesen átadott a gyereknek. Tehát az igazi keresztényt azt mindenki iránt ez jellemzi, és nézzük csak meg magunkat, hogy milyen sokszor tetten érjük magunkat, hogy nem egészen így van. Szeretnék idézni Jakab apostol leveléből, hogy milyen érzékenyen ír erről a személyválogatás nélküli ember tiszteletről és ember szeretetről a Biblia. Jakab apostol leveléből olvasom. Jakab apostol levele második fejezetéből, tehát Jakab levele második fejezetében így olvasom az első verstől. Atyám fiai, ne legyen személyválogatás a ti hitetekben, mely van a dicsőség urában, ami Jézus Krisztusunkban. Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény szennyes ruhában, és rátekintetek arra, akin a fényes ruha van, és azt mondjátok neki, te ülj ide szépen, és a szegénynek ezt mondjátok, te állj ott, vagy ülj ide, az én zsámolyom mellé, nem mondtatok-e ellent magatoknak, és nem lettetek-e gonosz gondolkozású bírákká? Ugye milyen kis árnyalatról beszél? Nem arról, hogy valaki valami nagyon-nagyon durva dolog történik, azt mondja, csak az egyikhez nagyon kedvesen megkülönböztetett érzékenységgel beszélsz, másodszor azt mondja, ülj itt vagy állj ott, ahol neked jól esik. Csak a bánásmódban, csak a stílusban érzékelteti a különbséget. Csak úgy érdekességként jegyzem meg, hogy keresztény közösségben voltam, és ez az ige szakasz előkerült, és valaki azt mondta, na de hát azért nekünk volt problémánk, mert ide hajléktalan emberek jöttek, és hát szóval olyan öltözetben is, hát ugye annak ugye szaga van, és hát azért egy istentiszteleti helyen szépen leültünk, és megbeszélgettük a dolgot, és mondtam, hogy ennek az a megoldása, hogy igen, ezek az emberek és az Isten országa, akkor legyenek olyan keresztény emberek, akik amikor meghívják, azt is mondják, gyere el, itt és itt fürödj meg, adjon neki ruhát, és azt mondja, ez az Isten háza, de segítsünk is neki, segítsük is hozzá, hogy el tudjon úgy jönni, ahogy ott egy emberi közösségbe beilleszthető. De azt ne tegyük meg vele, hogy másodrendűként, vagy valamit is érzékeltetve viselkedjünk vele. Világos, hogy nem szélsőséges és abnormális dolgokról beszélünk itt, hogy hát mondjuk egy kétségtelen, egy ilyen nagyon kellemetlen szagot vagy jelenséget egy Isten házában viselje, nem erről van szó, de ezt olyan tapintattal és szeretettel intézt, hogyha meghívod, akkor gondoskodj erről is olyan szeretettel és tapintattal. És egyet is értett vele mindenki, és megvalósítható is. Ahol vannak segítőkész keresztény emberek, megvalósítható. De ne legyen személyválogatás a mi hitünkben, mondja az apostol. A hiteles keresztény ember az a legmélyebbre süllyedtebb ember iránt azért, a másikra azért, de minden emberben Isten teremtményét látja, ugyanolyan érző, ugyanolyan boldogságra vágyó, ugyanolyan emberi megbecsülésre és szeretetre vágyó embert lát, amilyen ő maga is. És itt van még egy kényes kérdés, hogyha a személyi válogatás nélküli tiszteletről és szeretetről van szó, akkor ott van az a bizonyos ellenség szeretete. És Jézus bizony ezt nagyon komolyan az igazi keresztény ismertető jelének mondta, mert olvasnám a hegyi beszédből Máté evangéliuma 7. fejezetének, illetve 5. fejezetének a végéről. Tehát Máté evangéliuma 5. fejezetének az utolsó verseit olvasom. Nézzük meg, hogy Jézus azt mondta, ez megkülönböztető sajátossága a kereszténynek. 44. verstől. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-e? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Nem, de a vámszedők is nem azonképpen cselekszenek-e? Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ugye Jézus korában a vámszedők volt az egyik legmegvetettebb réteg, ugye a bűnösök kategóriájába sorolták őket, ezért emlegeti így. Másik evangéliumban így is följezi, hogy hát a bűnösök is szeretik, akik őket szeretik. Akkor hol van a kereszténység plusza, kérdezi Jézus. Hát akkor mi az a töblete, mi az az egyedi sajátossága a kereszténységnek? Nyilván fölmerül a kérdés, hogy lehet az ellenséget szeretni. Itt nem lángoló érzelmekről van szó, mert ahhoz egy kölcsönösség is kell, ugye? Egy érzelmi szeretet az már csak egy bizonyos, ahhoz kell egy viszonzás, egy fogadás, és az egy kölcsönösségben bontakozik ki. De a Bibliában a szeretet mindig azt jelenti, hogy másokért élés. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy légy a szolgálatára, ugyanúgy légy jó akaratú hozzá, ugyanúgy légy szíves, ugyanúgy tégy meg érte mindent, mintha ő semmit se bántott volna téged. Semmit se adj vissza neki abból, amit ő veled tett. Ugye így már mennyire érthető? Ez azt jelenti, hogy egy keresztény nem tart ellenséget. Lehet, hogy mások őt ellenségként kezelik, az az ő dolguk. De ő neki nincs ellensége. Egy kereszténynek nincs ellensége, mert ő mindenki iránt ugyanúgy viselkedik, egyformán. Mindenki iránt a szeretet, a mások eltél, és a jó akarat, a szolgálat, a szívesség, a tapintat. Ez nem változtat azon, hogy a másik milyen. Tehát az ellenség is beletartozik. Ebbe a személyválogatás nélküli körbe az ellenség is beletartozik. Érdekesnek tartom, hogy Jézus még ilyen kicsi dolgot is megemlített, mint a köszönés. Mondhatnám, hogy a keresztényre az is, a jó keresztényre az is jellemző, hogy szeret köszönni. Örömmel és szívesen köszön. Mert még egy üdvözlésben is olyan sok minden van. Még egy fa arcú közönyös elvonulásban valaki mellett, még az is kifejez valamit. És egy szíves, természetes köszönés is. Úgy megfigyelhetjük, érdekes, van egy szép szokás, nem csak Magyarországon van, láttam ezt külföldön is, ha az emberek a természetben összetalálkoznak, köszönnek egymásnak. Nem tudom, akkor is, ha nem ismerik egymást, nem tudom, valahogy érzik, hogy itt ez helyesebb, hogy köszönjünk egy szíves jó reggelt, vagy jó napot, de hát ahol csak ez természetesen adja ki magát, ahol csak lehetséges. A keresztény ember mindenkit észrevesz, aki az útjába kerül, és mindenki számára van egy szíves gesztusa, mert ő személyválogatás nélkül embertisztelő és emberszerető. Hát azt hiszem, hogy úgy egy rövid összefoglalásban a végére értünk, és tekintsük csak végig, hogy miről beszéltünk. Milyen is a hiteles keresztény ember? Minden egyes tulajdonságot próbáljuk jól megjegyezni. Láthatjuk, hogy nem részletekbe mentem, csak a legmarkánsabb, a legjellemzőbb dolgokat említettem. Az első, hogy lelkiismeretes, fedhetetlenül becsületes, egyenes. A legelemibb. A második dolog az, hogy a beszéde igen, igen és nem, nem. Ami azt is jelenti, hogy erkölcsi bátorsága van állást foglalni az igazság mellett, és állást foglalni a rossz ellen. A harmadik dolog, amit említettünk, hogy békeszerető. Ilyen kis pitiáner idegeskedések, ilyen kis odamondogatások, ilyen kis indulatkavarások, ezt meg nem engedi magának. Ez neki idegen légkör. És ilyet nem gerjeszt maga körül. És aztán mi volt a negyedik dolog, amit mondtunk? Életeleme, életelve a szolgálatkészség, a segítőkészség mindenki iránt. A következő, amit említettünk, hogy öröme van, derűs és örömteljes. És azután folytattuk tovább, azt mondtuk, hogy nem különül el a világtól, hanem érdekli a világ, és érdeklik az emberek. Mint ahogyan erre Jézus Krisztus is példát adott, aki nem elvonult a világtól, hanem ott élt az emberek között, ott kereste meg őket, ahol vannak. És ezt mondta tanítványainak is, ahogy engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket a világba, azért, hogy ott jó mag legyenek, és az emberek szolgálatára legyenek. És utoljára azt mondtuk, hogy a hiteles keresztény ember a személyválogatás nélkül emberszerető és embertisztelő. Mert mindenki az Isten teremtménye. És senkire sem úgy néz, amilyen ebben a pillanatban, hanem amivé lehetne, és amilyennek az Isten szeretné őt látni. És az a feladat, hogy mindenkiben a jót serkenteni, az igazat serkenteni. Hát, ha sok ilyen keresztényt látnánk, jobb ízű lenne az élet, nem? Akkor Jézus azt mondta, hogy ti vagytok a föld sója. Erre a sóra igen-igen nagy szükség lenne a mi környezetünkben. És én azzal fejezném be a témánkat, hogy amikor beszéltünk arról, hogy milyen a hiteles keresztény ember, akkor szót ejthetünk egy érdekes parancsolatról, amit megvallom, én nagyon sokáig nem értettem egészen, és ez a harmadik parancsolat. Ez tudnélik az eredeti, a bibliai sorrend szerinti harmadik parancsolat, amely így hangzik, az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja az Úr azt büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Én azért nem értettem sokáig ezt a parancsolatot, és küzdöttem vele, mert mindig azt gondolkoztatott el, hogy miért van olyan szigorú hozzátétele parancsolathoz, hogy nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki az ő nevét hiába felveszi. Ugye tudtam azt, hogy Isten nem hiú, szóval Istennél nem ilyen dolgok vannak, hogy most az ő nevét hogy használja, tudtam, hogy nem ez perdöntő kérdés. De akkor miért hangzik így a parancsolat, hogy egy ennyire súlyos dolgot hozzátesz még nyomatékul, hogy nem hagyja az Úr azt büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Aztán rájöttem. Ugye azt már régebben is sejtettem, hogy nem a káromkodás a legnagyobb megsértése ennek a parancsolatnak, hanem annak a megsértése lehet az is, amikor valaki az Isten nevét a szájára veszi, de ugyanakkor ez üres, a lelkében nincs semmi. De aztán rájöttem, hogy ennek a parancsolatnak az igazi súlya az, hogy ha ugye mi az, hogy valaki például keresztény, a mi magyar nyelvünkben a kereszt szó van benne. De az eredeti bibliai fogalom az azt jelenti, hogy Krisztusi. Ugye, ha valaki más nyelvekre gondol, ott mindenütt a Krisztus neve van benne, ugye? Abban, hogy keresztény. Tehát, hogyha valaki például kereszténynek vallja magát, akkor Krisztus nevét veszi magára. És tulajdonképpen, hogyha Krisztus nevét magára veszi, és kereszténynek, Krisztus tanítványának vallja magát, akkor mindaz, amit csinál, az visszahat az Isten nevére. Arra, hogyan az emberek Istenről gondolkodnak, nem? És én rájöttem, hogy ez a parancsolat igazából azt akarja kifejezni, hogy az Isten nevével való visszaélés. Az Isten nevével való visszaélés mindaz, ha az ember az ő nevét a szájára veszi, az ő tanítványának, az ő követőjének vallja magát, de közben nem úgy viselkedik és nem úgy cselekszik. Ezzel hihetetlen kárt tesz, mert nem megszenteltetik az Isten neve általa, hanem az emberekben az ellenérzés, az előítélet nő az Isten iránt. És akkor az ember megérti, hogy bizony milyen nagy súlya van ennek a parancsolatnak. Te felvetted magadra az Úrnak, a te Istenednek nevét, kereszténynek vallod magad, Krisztus követőnek? Nos, nehogy hiába vett föl, mert hiába vetted föl, mert visszaélsz ezzel a névvel, ha ugyanakkor nem a hiteles kereszténységet mutatja be az ember. Akkor ez egy lelki kártétel az emberek lelkében és a környezetünkben. És akkor már ugye az ember megérti, hogy nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Hát mennyi minden fog előkerülni az ítéletkor, amit az emberek Isten nevében tettek, és az ő nevét meggyalázva tettek. És az Úr ezt azt mondja, az ítéletkor nem hagyja büntetés nélkül. Senkinek a nevével nem éltek jobban vissza, mint Jézus nevével és az Isten nevével. Tehát nem a hitetlenek, nem az ateisták, nem a káromkodók tudják legjobban megsérteni ezt a parancsolatot, hanem azok a hívő keresztények, akik a nevük magukra veszik az Isten nevét, és ha az embernek a magatartása és a viselkedése nem azonos és nem hiteles ezzel. És még itt jutott eszembe, elnézést, egy dolgot kifejlesztettem a hiteles kereszténység ismertető jegyei közül, és ezt utólag még hadd mondjam el erről a parancsolatról. Visszajött az emlékezetembe, hogy ezt véletlenül kihagytam, pedig ezt is nagyon fontosnak tartom. A hiteles keresztény embert még jellemzi az, hogy nem használ kegyes beszédet. Nem tudom, értjük-e, mire gondolok. Tehát egy hiteles keresztény nem arról lehet megismerni, hogy nagyon sokat tud az Istenről beszélni, meg ilyen magasztaló, meg ilyen kegyes stílusban beszél, olyan életidegen kegyes stílusban, hogy így mondjam. Hanem ő komolyan veszi azt, amit Jézus így mondott, ugye azt mondta, hogy mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy az ő sokbeszédükért hallgattatnak meg. És azt mondta, hogy ne legyetek hasonlók a farizeusokhoz és az írástudókhoz, akik szeretnek fennállva imádkozni, meg elől ülni az Isten tisztet, hogy lássák az emberek. Tehát egy hiteles keresztény embernél az távol áll, hogy az ő kegyességét mutogassa. Beszédével, viselkedésével, sohasem kérkedik azzal, hogy ő keresztény. És sohasem engedi meg azt, hogy úgy ejtsen ki valamit az Istenről, vagy az Isten dolgairól, hogy abban a legparányibb mesterkéltség van, abban ilyen külső kegyeskedés van, hanem csak azt, ami őszintén a szívéből fakad. Ha valakiről, akkor az Istenről csak tiszta beszéddel szabad szólni, csak olyan tiszta beszéddel, ami mögött van a szív teljes egészében. Ugye ezt is Jézus mondta, ő tette ezt a szomorú szemrehányást a hallgatóinak, ezt mondta nékik, így mondta, hogy ez a nép szájával közelget hozzám, a szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Ugye gondoljunk csak arra, hogy hány és hány embernek a szaván érzed, hogy zengő érc és pengő cimbalom, mikor Istenről beszél. Én emlékszem, még teológus hallgató koromban láttam először olyat, hogy emberek imádságot felolvasnak. Pedig sok olyan vallási alkalom van, konferenciák, egyebek, felolvas valaki egy imádságot. Én egy rettenetes dolognak tartom. Jó mesterkélten, politikusan átgondolt, hogy mit fog imádkozni, és akkor a leírt imádságot felolvassa. Ugye pedig tudjuk, hogy nincs szép imádság, csak igazi imádság van, őszinte imádság. Én valahogy úgy vagyok vele, hogy nekem az a legidegenebb, mikor hallok valakit, aki olyan nagyon mesterkélten, hogy szokták mondani, olyan kánaáni nyelven beszél, még nem vallásos emberek között is, és érzed, hogy mesterkélt, érzed, hogy csak a külső kegyeskedés van benne, de nincs benne a szívnek az őszintesége. Tehát azt mondom, ha valaminél vigyázzunk arra, hogy csak tiszta, őszinte beszéd. Istenről vagy őszintén, vagy tisztán, vagy semmit. Inkább hallgassunk. Mert ez is a hiteles keresztény ismertető jele. Azt mindig érzed, hogyha Istenről, vagy az Isten dolgairól beszél, az üde, az tiszta, az becsületes, az őszinte, az nem kegyeskedés, az nem mesterkélt, az nem egy kifabrikált, kimunkált, tetszetős szöveg. Hanem az egyenes, tiszta és őszinte. Hát szívemből kívánom, hogy ez a felsorolás megmaradjon az emlékezetünkben, és legyen egy olyan eszmény, ami az emberben szomjúságot ébreszt, hogy szeretnék ilyen lenni. És még egyszer idézem az igét, az igaz ember hitből él. Ez meghaladja az ember erejét. Ezt nem lehet emberi igyekezetből elérni, hogy ilyenek legyünk. Ehhez arra van szükség, hogy ne a kegyesség látszata legyen ez meg az életünkben, hanem az ereje is dolgozzon bennünk, és az ereje alakítson és formáljon át ilyenné bennünket. Amen.